Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. A magyar labdarúgó válogatott nagy reményekkel készült a márciusi bolgárok elleni Európa-bajnoki pótselejtezőre. A koronavírus azonban, mint az élet minden területén, itt is közbeszólt. Március 13-án a Magyar Labdarúgó Szövetség közölte, hogy a bolgár hatóságok döntése értelmében későbbre halasztották a selejtezőket. Néhány nappal később, március 17-én az Európai Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy egy évvel elhalasztja a nyári labdarúgó Európa-bajnokságot, amelynek Magyarország az egyik társ rendezője 11 másik országgal közösen. A tornát 2021. június 11 és július 11-e között rendezik meg, lényegében hasonló körülmények mellett, mint amilyen az idei rendezvény lett volna. Határoztak arról is, hogy megszakítják és később folytatják az Európa Liga és a Bajnokok Ligája sorozatokat is. A válogatott pótselejtezőket végül októberre és novemberre halasztották. Muszbek Mihály sportközgazdász szerint az Európai Szövetség a legjobb döntést hozta a nyári labdarúgó EB elhalasztásával.
Tisztelem azokat a döntéshozókat, akik értenek az adott szakmájukhoz. Itt a UEFA, FIFA vagy a magyar szakszövetségek mindig járulékos döntést hoznak. Az igazi döntést az egészségügy és az egészségügyi világszervezet hozza. Ez egy olyan globális járvány, amelyik a világ 200 országát érinti, még akkor is, ha most csak 47 országban van jelen. Meg kell állítani, és ebbe a megállításba a tömegrendezvények, illetve bármilyen társas kapcsolatoknak a kizárása szükséges. Ezekben a társas kapcsolatokban élen jár a sport és a kultúra, ezért a döntés maximálisan támogatandó és észszerű. Ameddig vannak tartalékai, akár a sportversenyek rendezőinek, akár maga a versenyzőknek, addig ez áthidalható. Én azt gondolom, hogy még a világ ebben a veszteségben az elején vagy maximum gyenge középtájon van. Tehát itt több hónapra, negyedévekre vagy a sport legnagyobb világversenyei esetén évekre kell felkészülni. Az, hogy mi ebben a néhány selejtező megrendezésében most mennyit veszítünk, azt nagyon nehéz kiszámolni, bízunk abban, hogy inkább nyerünk, mert egy év múlva esetleg még többen, még nagyobb bevétellel, stb., vagy még eredményesebben. Azt találom a legnagyobb bajnak, hogy azok a versenyzők, akik élsportra készülnek, legyen olimpia vagy bármilyen világverseny, azok most, ha helyes magatartást tanúsítanak, elvárható magatartást, akkor otthon ülnek a saját lakásukba, és nem csinálnak semmit.
A pandémia miatt a Nemzeti Együttes nem is lépett pályára szeptemberig, amikor Törökország vendége volt a Nemzetek Ligája második kiírásában. A csapat 289 nap után lépett ismét pályára, és végül Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett góljával 1-0-ra nyert. A válogatott pár nappal később Oroszországban szerepelt, és 3-2-re kikapott. Októberben már a márciusról elhalasztott pótselejtező várt a nemzeti együttesre. A válogatott Bulgáriába utazott, ahol végül maga biztosan 3-1-re győzött, és várhatta az Izland elleni novemberi budapesti sorsdöntő selejtezőt. Addig azonban még a csapat a Nemzetek Ligájában volt érdekelt. Október 11-én Szerbiában 1-0-ra nyert a csapat, majd pár nappal később Budapesten fogadta az oroszokat, és 0-0-ás döntetlent ért el. Az Izland elleni pótselejtezőt november 12-én rendezték a Puskás Arénában, ahol a válogatott egy izgalmas mérkőzésen a hajrában fordítva 2-1-re győzött és kijutott a 2021-re halasztott kontinens viadalra. A győztes gólt szerző Szoboszlai Dominik a meccs után azt mondta, az Izland elleni selejtező első 10 percen nem volt könnyű, de összekapta magát a csapat, megnyerte a találkozót és kijutott az Európa-bajnokságra.
Nem gondolom, hogy mindenki azt látta, hogy én lennék a hős, én csak azt látták, hogy tudok segíteni a csapaton, hála Istennek. Lehet, hogy van életem a hős, de ez a többiek nélkül nem lett volna kivitelezhető. Úgyhogy tényleg büszke vagyok az egész csapatra, végig küzdöttük az egészet, nem adtuk fel a végségig, küzdöttünk. Miután láttam, hogy a kapufáról befele patton és nem kifele, ott csak így átment rajtam minden, hogy megcsináltuk, hogy a fél időben mindenki üvöltött a másikkal, hogy erről meg tudjuk csinálni, meg tudjuk forgatni a meccset, és a 88. percben Négo sikeresen tudott egy gólt rúgni, és miután bement a labdám, tényleg így nem tudtam, hogy mit csináljak. Hál' Istennek ez legyen a legkevesebb gondom, hogy ne tudjam, hogy mit csináljak.
Dénes Ferenc sportközgazdász akkor azt mondta, nagyon sok pénzt hoz Magyarországnak a jövő évi labdarúgó EB, amelyre kijutott a válogatott.
Közvetlenül hoz nagyjából egy 3 milliárd forintot, mert hogy akik bejutottak az Európa-bajnokságra, amit kaszírozhatnak, ez rengeteg pénz, de hát a magyar labdarúgás kitüntetett helyzetében azért már nem meghatározó pénz, azért egy fontos dolog. Rengeteg pénzt hoz az országnak ez az esemény, hiszen turisztikailag egyáltalán egy ekkora fesztivált megrendezni az ehhez kapcsolódó eseményekkel nagyon komoly bevételt jelent, nagyon komoly marketinget jelent a magyar labdarúgás számára. Sorolhatnám azokat a pozitív dolgokat, amik gazdaságilag jelent. Hát ami sportszakmailag jelent, de szintén nagyon sokat nyertünk ezzel, hiszen megerősítette azt a típusú helyét a magyar labdarúgásnak, amit az elmúlt 2-3 évben kivívott. Tehát kiderült, hogy nem véletlenszerűen vannak a jó eredményeink a labdarúgásban, hanem ez egy tendencia, ez egy eredmény, ez egy folyamat.
A magyar nemzeti együttes az Izland elleni siker után pár nappal már újra a Nemzetek Ligájában volt érdekelt. Márko Rossi szövetségi kapitány együttese Szerbiát fogadta és 1-1-es döntetlent ért el. Pár nappal később pedig szintén a Puskás arénában a törökökkel mérkőzött, és 2-0-ra győzött, így meglepetésre az oroszok, a törökök és a szerbek előtt megnyerte csoportját. A sikeres selejtező sorozat és az EB kvalifikáció után az MLS elnöke az M4 Sportnak azt mondta, sikeres évet zárt a magyar labdarúgás. Csányi Sándor beszélt a szövetségi kapitány jövőjéről és a 2021-es részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságról is.
Fantasztikus évben, tényleg sikerekben gazdag, hiszen ha válogatottat nézzük, akkor az, hogy kijutottunk a Magyarországon is rendezendő Európa bajnokság döntőjében, az egy nagyon nagy eredmény, és azt gondolom, remélem, hogy nagy öröm a szurkolóknak, hogy ott vagyunk, meg az is, hogy Magyarországon láthatják a válogatottat, remélem addigra már a járványhelyzet megengedi. Másrészt a klubfutball területén is jelentős siker, hogy ott van a Bajnokok Ligája csoportkörbe a Ferencváros, a korábbi Európa Liga csoportkörök után, tehát én úgy érzem, hogy minden területen léptünk előre, annak ellenére, hogy hát nyilvánvalóan ez a járványhelyzet nem kedvezett a labdarúgásnak. Hát a magyar válogatott egy jó válogatott, kellemetlen ellenfél, és ami nagyon komoly változás a korábbi évekhez képest, hogy teljesen megfiatalodott, magabiztos játékot játszik, de nem kell arra számítani, most innét kezdve csak győzelmek jönnek, itt is lesznek csalódások, nem is az a fontos, hogy hogy minden meccset megnyerjünk, hanem hogy a trend az fölfelé menjen, és én nekem meggyőződésem, hogyha 4 év múlva beszélgettünk, akkor azt fogjuk tudni mondani, hogy a magyar válogatott stabilan ott van európai vonalában.
December elején kisorsolták a 2022-es Katari labdarúgó VB európai selejtező sorozatának csoportbeosztását. A magyar válogatott Angliát, Lengyelországot, Albániát, Andorrát és San Marinót kapta csoport ellenfélnek. A márciustól novemberig tartó kvalifikációból automatikusan csak a csoport győztesek jutnak ki a VB-re. Dénes Tamással, az Inforádió főmunkatársával beszélgettem.
Ugye azt lehetett tudni a sorsolás előtt, hogy az európai rendszer olyan, hogy 13 csapat vehet részt a katari világbajnokságon a mi kontinensünkről, tehát a csoport elsőnek van biztos továbbjutási helye. Ez azt jelenti, hogy ugye azért a magyar válogatott olyan ellenfeleket nem nagyon kaphatott volna, amelyeket látva azt mondjuk, hogy favorítja a továbbjutásnak. Szerintem továbbra is a realitás az a csoport 3. helye, de a válogatott az elmúlt időszakban egyrészt bebizonyította azt, hogy nálánál magasabbra taksált válogatottak ellen is sikeres tudott lenni. Másrészt ért el elsősorban hazai pályán a legutóbbi kvalifikációs sorozatban, nem a VB, hanem az EB kvalifikációs sorozatában. Hát mondjuk úgy, hogy váratlanul szép eredményeket, ilyen volt például ugye 2019 tavaszán a horvátok és a velsziek legyőzése. Ezzel persze nem azt mondom, hogy a magyar válogatottnak esélye van a lengyelek és főleg az angolok ellen akár hazai pályán, bár azt mondom, hogy a lengyelek ellen nem reménytelen egyáltalán még a győzelem sem.
Szabados Gábor, sportközgazdász, az év végén azt mondta, a magyar labdarúgó válogatott sikerében szerepe van a biztos gazdasági és infrastruktúrális háttérnek, de a legnagyobb jelentősége a szakmai stábnak és a már fiatalon külföldön edződött játékosoknak van.
Természetesen a magyar válogatott sikerében benne van az, hogy ugye rendezettebb az infrastruktúra, benne van az, hogy akadémiák jobban, jobb körülmények között működnek, benne van az, hogy a magyar bajnokság gazdasági háttere rendezettebb, ezért jobb és magasabb színvonalú mérkőzéseken játszanak azok a futballisták, akik onnan érkeznek, de ezek még mind-mind csak egy sokkal kisebb részét jelentik az egész rendszernek, mint a klubfutball fejlődésében. Ugye a válogatott sikeréhez kellettek olyan játékosok, mint mondjuk Willy Orbán, aki ugye teljesen a magyar futballon kívülről jött, és még nagyon sok hasonló körülmény, ugye azt se felejtsük el, hogy a magyar válogatott kulcsembereinek a többsége egyetlen percet sem játszott az NB1-ben. Tehát Willy Orbánon kívül is ugye olyanok vannak, mint mondjuk Gulácsi Péter, Szalai Ádám, vagy Szoboszlai Dominik, akik már utánpótláskorban külföldre kerültek. Természetesen olyan képességekkel kellett rendelkezniük, hogy ezt meg tudták tenni. Nagyon sok és sokkal több apróbb elem kell egy válogatott sikeréhez, ez sokkal komplexebb fejlesztési terület, és én azt gondolom, hogy itt a személyes képességek, kvalitások sokkal többet számítanak, mind a játékosok esetében, mind a szakmai stáb esetében. Tehát itt egyértelmű, hogy a szakmai stáb, és elsősorban ugye Marco Rossi hatása erre a teljesítményre nagyon nagy, mint ahogy mondjuk Dárdai Pál esetében is láttuk azt, hogy milyen különbséget jelentett az ő szerepvállalása. Nagyjából Marco Rossi hatását is ehhez tudnám hasonlítani.
25 év után sikerült ismét a BL-ben a fő táblára jutnia a Fradinak, ráadásul egymás után harmadik alkalommal szerepelt magyar klub valamelyik nemzetközi kupasorozat csoportkörében, amire korábban még nem volt példa. Az FTC a selejtezőben, sorrendben a svéd Djurgården, a skót Celtic, a horvát Dinamo Zágráb és a norvég Molde együttesét verte ki a selejtező sorozatban. A zöldfehérek a csoportkörben klasszis csapatokkal, a Barcelona és a Juventus együttesével, valamint az ukrán Dinamo Kijevvel kerültek egy kvartetbe. A Fradi az első körben 5-1-re kikapott Barcelonában, majd hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a kijeviekkel, ezután Budapesten 4-1 arányban alul maradt a Juventusszal szemben, a folytatásban Torinóban pedig csak 2-1-re kapott ki a Juventustól, majd hazai pályán a Barcelona ellen maradt alul 3-0-ra a Fradi, amely az utolsó körben 1-0-ra kikapott Kijevben, így csak negyedik lett a csoportjában, és nem jutott sem a Bajnokok Ligája, sem az Európa Liga tavaszi szakaszába. A Ferencváros labdarúgó csapatának őszi szereplése eredményes volt, hiszen a BL csoportkörének utolsó meccséig volt esélye a tavaszi szereplésre, hangsúlyozta az Inforádiónak az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatója. Orosz Pál arról is beszélt, hogy a zárt kapus rendezések miatt jelentős bevételektől esett el a klub, ennek ellenére az UEFA-tól érkező juttatásokból továbbra is sikeres csapatot lehet építeni.
Természetesen, amikor bejutottunk, akkor óriási volt az öröm, már csak azért is, mert ugye mi nem alanyi jogon jutottunk be, hanem négy selejtező körön túl kellett legyünk ahhoz, hogy bejussunk a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Most pedig olyan klubokkal találkozhattunk, amik tényleg álom számba mentek nekünk, hogy velük játszhatunk. Természetes, hogy ez sportszakmailag egy nagyon nagy kihívás volt, és nagyon nehéz feladat volt. Ennek ellenére az utolsó fordulóban még volt esélyünk arra, hogy esetleg tavaszra az Európa Liga egyenes kieséses szakaszába bejussunk, sajnos ez nem sikerült. Emiatt azért volt egy kis keserűség, ez természetes, hiszen megint ott volt az orrunk előtt a mézes madzag, ugyanúgy, ahogy tavaly az Európa Liga csoportkörben, ugye ott is az utolsó mérkőzésen dőlt az el, hogy nem sikerült tovább jutnunk. De hát dolgozunk tovább, levontuk belőle a konzekvenciákat, és csináljuk tovább a dolgunkat.
Igen, és hát aztán jött a csoportkör, és aztán ugye a koronavírus hát most az élet minden területét felülírja, és hát a meccsek többségén ugye nem lehettek jelen a Fradi szurkolói, vagy a magyar futballbarátok. Nyilván jelentős bevételekhez jut a Fradi azáltal, hogy helyt állt a nemzetközi kupasorozban, a csoportkörbe jutott, ugye pontot is szerzett a csapat, ugyanakkor a bevételkiesés a zárt kapuk miatt is megvan. Összességében milyen a mérlege ennek a szereplésnek, hogy látják, mennyivel lehetett volna még több, hogyha nincs a koronavírus?
Hát ez egy nagyon furcsa év, ugye, tehát mindenféle szempontból, és én biztos vagyok benne, hogy abban az esetben, hogyha a normál körülmények között tudunk játszani, akkor minden hazai mérkőzésünk tehát házas lett volna, és hát az, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk a Puskás Arénában tehát ház 70 ezer ember előtt tudtunk volna játszani, akkor ezt felszorozzuk egy árakkal, akkor óriási kiesés. Ennek ellenére azt mondom, hogy természetesen járt a bónusz azért, hogy bekerültünk a csoportkörbe. Minden egyes megszerzett pont, nekünk ugye egy pontunk volt, az 900 ezer euró már a Bajnokok Ligájában, úgyhogy ha valakit jól szerepel, akkor nagyon-nagyon szép pénzeket lehet keresni. Azon dolgozunk, hogy jövőre is sikerüljön bekerülni, és adott esetben még jobb eredményeket tudjunk majd elérni.
Hát a következő kihívások önök klubvezetők előtt adódnak, együtt tartani a sikeresen BL szereplő csapatot, és megtartani annak eredményes szakvezetőjét, Szergej Rebrovot. Melyik lesz a nehezebb?
Hát mi mindig csapatról beszélünk, tehát itt nem egyénekről beszélünk, és természetes, hogy ilyen sikerek esetén azért majd lesznek, gondolom, megkeresések a játékosaink irányában. Azért ezt tudomásul kell venni, hogy a labdarúgás a mai világban már egy üzlet is. Tehát abban az esetben, hogyha mondjuk valaki egy játékost magasan a fölött, az ár fölött tud értékesíteni, mint amennyire megvette, akkor érdemes elgondolkodni, bármennyire is jó játékos, hiszen a bevételből egy azonos kvalitású játékos lehet vásárolni, pluszba még marad is, amit pedig más játékos sokkal lehet befektetni, vagy az utánpótlásba, vagy sorolhatnám. Tehát azért ezt tudomásul kell venni, hogy pénz nélkül nincs labdarúgás, és azért az egy nagyon-nagyon jó bevételi forrás lehet, hogyha sikerül bárkit értékesíteni. Meglátjuk, hogy mi lesz. Egyelőre ez most nem aktuális, de biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan játékosok, akikre majd érkezik, megkeres, és ha érkezik, akkor majd jövünk és megbeszéljük, hogy egyáltalán érdemes vele foglalkozni, vagy nem. Nekünk a célunk az, hogy tovább építkezzünk, tehát szakmailag semmiféleképpen ne legyen gyengébb a Ferencváros, mint most volt, hanem sokkal erősebb legyen, és ezért dolgozik az egész stáb.
Akár már a téli átigazolási időszakban tovább erősítheti keretét a Ferencváros, jelezte az Inforádiónak Szabados Gábor, sportközgazdász.
Nincs olyan csapat, amit ne lehetne még jobban megerősíteni. Ugye a mostani szezon is megmutatta, hogy milyen jó a Bajnokok Ligájában szerepelni, és biztos, hogy az a cél, hogy az Európa Liga helyett itt játszhasson jövőre is a csapat, márpedig ez még nem a Ferencváros szintje, tehát ahhoz még kell erősítés, hogy ezt a szereplést stabilizálni lehessen. Az anyagi háttere az erősítéseknek meg lesz, hiszen nagyon sok pénzt keresett a Ferencváros, ez nyilván az ő döntésük, hogy ezt mire fordítják, viszont hogyha ezt a játékos állományba tudják fektetni, akkor az nagyon komoly előrelépést jelenthet abban, hogy jövőre is a lehető legjobban szerepeljenek. Ideális esetben ezt már most a téli átigazolási szezonban érdemes megtenni, úgy a korábbi sikerek, akár amikor a Fehérvár Európa Liga csoportkörben szerepelt, akár amikor a Ferencváros most és tavaly is csoportkörben szerepelt, láttuk, hogy ezeknek az volt a titka, hogy nem a nyáron akarták megerősíteni a csapatot, amikor azonnal tétmérkőzéseket, selejtezőket kell játszani, hanem már a télen, hogy tavasszal be lehessen építeni az új embereket, és egy kész csapattal lehessen nekivágni a nemzetközi kupáknak. Ez most is azt gondolom, hogy egy fő szempontja lehet a Ferencvárosnak. Nyilván itt nagy kérdés, hogy a koronavírus közepén milyen lesz az a téli átigazolási időszak, milyen lehetőségek lesznek, hogyan lehet majd mindent kivitelezni, de az biztos, hogyha ezt a szereplést a Ferencváros állandósítani akarja, akkor mindenképpen a csapat játékereit azt tovább kell növelni a rendelkezésekre álló forrásokból.
A végül elhalasztott Bajnokok Ligája tornát augusztus végén rendezték meg a sorozat. A Bayern München győzelmével ért véget Lisszabonban, miután a fináléban 1-0-ra győzött a BL döntőben újonc Paris Saint-Germain ellen. A bajorok történetük során 6. alkalommal hódították el a legrangosabb európai klubtrófeát, ezzel pedig 2013 után újra tripláztak, miután a bajnokságot és a német kupát is megnyerték. A labdarúgó Európa Liga döntőjét a sorozat modern kori specialistája, a Sevilla nyerte, miután 3-2-re legyőzte a kölni fináléban az Internacionálét. Júniusban közölte az Európai Szövetség, hogy szeptember 24-én Budapesten a Puskás Arénában rendezik a Bajnokok Ligája és az Európa Liga összecsapását, vagyis az Európai Szuperkupát. Az UEFA végrehajtó bizottságának döntése sporttörténelmi volt, mivel Magyarországon korábban még soha nem rendeztek egy meccses döntőt egyetlen nemzetközi kupában sem. A finálét végül a Bayern München nyerte, miután hosszabbításban 2-1-re verte az Európa Liga aranyérmes Sevillát. A labdarúgó NB1 a koronavírus miatt szintén rendhagyó módon ért véget. Júniusban története 31. bajnoki címét szerezte meg a Ferencváros, a Magyar Kupában pedig a Honvéd diadalmaskodott, mivel a fináléban 2-1-re legyőzte a Mezőkövesdet. A Fradi bajnoki sikerének hátteréről Dzsubák Tamás kérdezte Dénes Tamást.
Emlékezetes és különleges szezonja volt a magyar labdarúgásnak, és a világfutballnak természetesen, de maradjunk mi csak most a magyar labdarúgásnak, ugye alig kell magyarázni, nem volt még ilyen, hogy ilyen hosszú leállásnál folytatott a bajnokság, befejezték különleges körülmények között, stb. Tehát ilyen szempontból ez feltétlenül különleges lesz. Én úgy gondolom, hogy a Ferencváros címnyerését maga a koronavírus járvány nem befolyásolta, nem változtatta meg az erőviszonyokat, nem azért lett bajnok a Fradi, mert megváltoztak a hajrára az erőviszonyok. Esélyeshez méltóan végig futballozta az idényt, és megnyerte ezt a bajnoki címet.
Az igazolások mennyire jöttek be a Fradinál?
Nagyjából én azt mondom, hogy beváltak, és most az igazolások közül vegyük csak azokat, akik a 2019-es, 2020-as szezon előtt vagy után érkeztek. Egyébként Gróf Dávidot nehéz minősíteni, mert egyetemen tartalékkapus volt, Dibusz Dénes lényegesen jobban védett, mint az előző idényekben. Gróf kevés szerepet kapott, nem hibázott, megtette a magáért, de úgy gondolom, hogy a többiek közül Frank Bori kifejezetten jó szerződtetésnek bizonyult, bár nehezen indult éppen. Ugye egy Újpest elleni derbin szerezte az első gólját. Azt mondom, hogy Zubkov kifejezetten jó igazolásnak bizonyult.
Az év egyik legszomorúbb sporthíre volt, hogy november 24-én 60 éves korában elhunyt Diego Maradona. A világbajnok argentin labdarúgó halálát szívroham okozta. A legnagyobbak egyike távozott a futballvilágából, vélekedett Dénes Tamás, az Inforádió főmunkatársa.
Ha manapság külföldön a világfutball valaha volt legnagyobb egyéniségeit ostromozzák, akkor biztos, hogy elhangzik Pelé és Diego Armando Maradona neve, mi magyarok hozzáteszünk Puskás Ferencét is. Maradona egészen kivételes képességi futballista volt, és hát az már az ő tragédiája, hogy mint a két élet lakozott volna benne, az egyik a futballistáé, a másik pedig a gyarló emberé. Rendkívüli szegénységből érkezett, és a futballvilágot már 16-17 évesen a lábai elé térdepeltette. Néhány hét különbséggel mutatkozott be 16 évesen az argentin első osztályban, aztán 1977. februárjában 16 évesen és 3 hónaposan az argentin válogatóban éppen Magyarország ellen. 19 évesen már Dél-Amerika legjobb játékosának választották. Egy évvel korábban 1978-ban csak Luis César Menotti-nak a, hát mondjuk úgy, hogy gyávasága vagy opportunizmusa fosztotta meg őt attól, hogy keretleg legyen a világbajnokságban és megszerezze élete első világbajnoki címét. Aztán 1982-ben átjött Európába, Barcelonába, 1984-ben a világ legdrágább játékosaként igazolt a Napoli csapatához, hát nem egy világklasszis csapathoz, amelyet gyakorlatilag egyedül emelt fel Olaszország legjobb klubjai közé, és vitte a bajnoki címet, a Scudettot a gazdag északról ledélre. 1986-ban világbajnoki címig vezette az argentin válogatottat. Mindmáig úgy tartjuk, hogy senkinek nem volt akkora egyéni szerep egy futballvilágbajnoki címben, mint Maradonának a 86-os argentin világbajnoki címben. Persze nem azt jelenti, hogy Buruccellától Baldanoig az argentinok ne lettek volna jó játékosai, de Maradona szerepe ezen a világbajnokságon elvitathatatlan volt. 1991-től bicsaklott meg leginkább az életem, amikor távozott Nápolyból, utána ugye a doping probléma a kábítószer használat miatt eltiltották. Egyszer még visszatért diadalmasan, ugye akkor már spanyol klubban játszott, a Sevillában. 1993-ban visszatért a válogatott, de 1994-ben játszott a világbajnokságon is, és ott tört ki aztán az a botrány, az újabb botrány, ami lezárta a válogatott karrierjét. Én ott voltam az amerikai világbajnokságon, amikor kitört az a botrány, ott voltam Buenos Airesben 1995-ben, amikor a Bocához visszatért. Egészen elképesztő ez a szeretet, hogy az argentinok imádták őt, rajongtak érte. Úgy kell érteni, hogy egyszerűen nem tudott olyat elkövetni az életben, hogy az argentinok a rajongását bármi is csorbítsa.
Sajnos nem Diego Maradona volt az utolsó klasszis, aki 2020-ban meghalt. December 9-én, 64 éves korában elhunyt Paolo Rossi, az 1982-ben világbajnok olasz labdarúgó válogatott hőse, aki nem csak a VB legjobb játékosa és gólkirálya címet érdemelte ki, de abban az évben elnyerte az aranylabdát is. Kalapos Mihály beszélgetett Dénes Tamással.
Az olaszok egyik valahol a legjobb játékosa Paolo Rossi, és az egyik emlékezetesen VB teljesítményt nyújtó. Az ő pályafutása nagyon gazdag, de azért mindenki elsősorban a világbajnokságokon mutatott teljesítményéről emlékszik rá. 1978-ban nagyon fiatalon már játszott a argentinai világbajnokságon, egyébként a magyarok ellen is, és annak a világbajnokságnak a legjobb három játékosok közé választották. Utána belekeveredett a Totó Néróba, az olasz Totó botrányba, és azért eltiltották. És az 1982-es világbajnokság előtt, miután szüksége volt ennek a bejátszottnak középcsatára, amnesztiát kapott. Mindössze 4 bajnoki mérkőzéssel a háta mögött került ki a spanyolországi mundiára, és a csoportmérkőzések során egyáltalán nem lehetett sejteni azt, hogy ő lesz ennek a világbajnokságnak a sztárja. A magyarok ellen mesterhármast szerzett, aztán a lengyelek elleni elődöntőben is nagyszerűen játszott,
és a világbajnoki döntőben is. Így a torna első számú csillagaként zárta a világbajnokságot. Nagyon sokan emlékszünk rá talán, hogy Sandro Pertinivel, az olasz államelnökkel, aki ott volt a mérkőzésen, a Delaton, milyen bizalmasan ölelkeztek össze, aztán a találkozó után Pertini, mint hogyha az unokája lett volna, úgy viselkedett vele. Rossz, hogy nagyon kedves, nagyon barátságos ember volt. A klub pályafutása sajnos nem sikerült úgy, ahogy ezt szerette volna, és van a sérülések miatt, de hát ugye olyan klubokban játszott, mint a Perugia, a Juventus, a Milán, igazi legendáját veszítette az olasz futball.
Ezzel véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szabó Gergő.